Jó estét kívánok! Újra összejöttünk. Kezdünk az új évet, épp az új év előtt, Rosh Hashanah előtt. És ugye arra gondoltam egy kicsit bemutatni ezt az idejnek, ami a következő évnek a különlegessége, és az pedig az, hogy Rosh Hashanah az új év első napja, az szombatra esik. Ugye minden évben más-más napra esik, és ha szombatra esik, akkor van egy nagyon különleges dolog. Mi az a különleges dolog, hogy a szombatra esik? Hogy a lényege Rosh Hashanahnak, a legfontosabb előírása Rosh Hashanahnak az elmarad. Ugye mi a legfontosabb micva Rosh Hashanah? A sófárt fújni. És ez elmarad minden évben, ugye Rosh Hashanah mindkét napján fújunk a sófárt, és idén az első napja, mert a legfontosabb, azon a napon elmarad a sófár. Jó, másnap, természetesen vasárnap az meg lesz. És ennek nagyon érdekes látni a forrásokat, hogy a Bibliának az előírása elmarad. És nem bármik. Az év első napján kezdődik az új év, jobb lábbal lépünk be, a Biblia előírás elmarad, nem fújunk sófát. Mert valószínűleg valójában a második nap az az első napnak az ismétlése. Eredetileg Bibliában egy napról van szó. És a második nap úgy, hogy minden más ünnepet megduplázunk. Azt akkor az ünnepnek a valódi napján az elmarad a sófár. És milyennek a forrása, és milyennek az érvelése. És erre akkor most a Talmudból el fogom mondani, akkor most mit mond a Misna, és aztán két Talmud hogy látja ezt a kettőt. Ugye, mert két Talmud van babiloniai Talmud, ami körülbelül ilyen 500-ban meg lett szerkesztve, de előtte 150 évvel karában meg lett szerkesztve a jeruzsálemi Talmud, és másképpen látják természetesen a két Talmud, akkor kétféleképpen látják. És akkor ezeket az érvelések is mind próbál az a pár bibliai versre hivatkozni, és azokat egy kicsit feldolgozni. Nézzük meg, először olvasunk egy misnát, és utána tételesen nézzünk azt meg. Első dolog, ez természetesen melyik traktátusban található, az a Rosh Hashanah-i traktátus. A Talmud ilyen témákra van bontva, és ez az ünnepi rendben, ott van több traktátus témák szerint, vagyis ünnepek szerint van bontva, és akkor itt van a Rosh Hashanah-i traktátus, negyedik fejezet eleje. Azt mondja a Talmud, ha a új év ünnepe szombatra esik, akkor a jeruzsálemi szentélyben szoktak megfújni a sófárt, de nem az országban, vagy a városban. Mindjárt azt fogom látni, nem mindegy, hogy fordítjuk ezt. De az országban, vagy a városban nem, de a jeruzsálemi szentélyben szoktak fújni. Amikor lerombolták a jeruzsálemi szentélyt, akkor Rabbi Jochanan ben Zakkai elrendelte azt, hogy mindenhol fújjanak sófárt, ahol van Bédin, ahol van rabinátusi bíróság, ott lehet fújni sófárt. Ugye, mert most szentély nincs, akkor mindenhol van rabinátus, ez az olyan kis szentélynek lehet venni. És erről van egy kis vita, mert Rabbi Elazar azt mondta nem. Rabbi Jochanan ben Zakkai nem azt mondta, hogy bárhol van rabinikus bíróság, ott lehet fújni a sófárt, csak azt mondta, Javnében lehet fújni a sófárt. Javne az első nagy központ volt a szentély lerombolása után. Ugye a híres mondása, amit Rabbi Jochanan ben Zakkai kért a leendő császártól, Tenli Javne vechachamea. Én a szentélyről már lelkileg lemondom, mert látta, hogy ezt nem lehet megmenteni. mert azt mondta, én kérem, hogy add meg nekem Jávnet és azok a bölcsek, akik ott vannak. És ez lényegében így mentette át a zsidóságot, tehát nem szűnt meg a jeruzsálemi szentély lerombolásával, hanem rögtön volt egy alternatív központ, és innentől kezdve lényegében az maradt a zsidóság központja, a tanház, a rabinátus, az viszi tovább a zsidóság, és már nem a helyileg egy bizonyos világközpont a jeruzsálemi szentély. És ezért mondja ebből az ár, csak ott lehet fújni sófát, máshol nem. Erre azt mond
szombaton.
Most mind szombatról van, szóval hétköznapon mindenhol kell fújni, abban nincs kérdés. De erre más bölcsek azt mondtak neki, nem. Akár Jávnében, akár mindenhol máshol van rabinikus bíróság. A Misne itt leírja, mint a három vélemény lenne, de az első és a harmadik között még nem egyértelmű a különbség, mert lényegében mind a ketten azt mondanak, hogy akárhol van bíróság, ott lehet fújni sófát. No. Következő, utolsó része a Misnának, van egy nagy különbség Jeruzsálem és Jávne között, és Jeruzsálemnek volt egy előnye, ami Jávnének nem volt meg. Mi? Hogy nem csak Jeruzsálemben lehetett fújni sófát, hanem meg a szomszédságban is, aki hallani és látni tudott még Jeruzsálemet, akkor ott is lehetett fújni sófát. Jávnében pedig csak Jávnében. Nem egyértelmű, ideig nem volt szó Jeruzsálemről. Szó volt a szentéről, aztán Jávnéről, és akkor hirtelen van ez előn Jeruzsálemnek Jávnére. Ezt majd mindjárt a Talmud fogja értelmezni. Idáig szól a Misna, és itt elvileg ebből már mindent tudnunk kell, amit a témához tartozik. Nézzünk meg most tételesen ezeket, miről van szó. Nézzük akkor megint az első szabály az volt, hogy a szombatra esik a új év, a Rosh Hashanah, a szentében fújnak, de máshol nem. Most nézzük meg a Jeruzsálemi Talmud, és a Jeruzsálemi Talmud végig a Biblia versek alapján fogja magyarázni. Azt mondja a Talmud, Rabbi Yochanan és Rabbi Simon ben Lakis, ez két sógar pár volt, mindig a Talmudban együtt lépnek fel, pontosan együtt, de más-más vélemény. De ők sógarok voltak, muszáj volt megvitatni, és akkor ők mindketten nem értettek. Miről van szó itt? Mert azt mondták, ha szombaton nem lehet fújni, ha a jeruzsálemi szentélyben lehet fújni sófát, mert a sófár az erősebb, mint a szombat, azt jelenti, hogy igen, idézőjelben meg lehet szegni a szombatot a sófár miatt a szentélyben, akkor most miért a szentélyen kívül nem? És ha azt mondasz, hogy nem, a sófár fújás a szombat szegés, és emiatt nem lehet sehol fújni sófát, akkor miért a szentélyben lehet megszegni a szombatot? Valahogy ez itt nem értető. Jó, törtek a fejüket, nem volt válasz, és egyszer csak azt láttak, hogy ott átmegy egyik híres rabbi, Rav Kahana. Azt mondja, ó, Rav Kahana, ez egy nagy bölcs, kérdezünk őt meg. Rabbi úr, van egy kérdésünk, mi van itt? Szombatszegésnek számít, vagy nem? Erre azt mondta ő, nézzük meg a Bibliát. A Bibliában már van utalás erre. Mert két helyen van a Bibliában előírva az, hogy fújni kell a sófárt. De valahogy nem ugyanaz van írva mind a két helyen. Az egyik az 4 Mózes 29:1, és a másik az 3 Mózes 23:24. És mi az eltérés? Az eltérés az, hogy a 4 Mózesben, az egyes mondatban az van írva, a harsona riadás napja legyen ez, azt jelenti, meg kell fújni a sófát, és a 3 Mózesben az van írva, hogy emlékeztető harsona megszólaltásra. Emlékezés azt jelenti, hogy mi emlékezünk rá, de az nincs meg. Mondjuk beszélünk róla, valahogy valamivel emlékezünk rá, de nincs meg. Akkor most kérdés, hogy fújni kell a sófát, vagy csak emlékezni kell, hogy valamikor fújták sófát, vagy kellene fújni sófát. Ezt mondta nekik Rav Kahana. Most ezt hogy kell érteni? Azt mondja, Rav Kahana, elmondom nektek. Ha hétköznapra esik, akkor fújni kell. Ha szombatra esik, akkor emlékezni kell rá.
Bocsánat, de akkor a fordítás lehet, hogy nem teljesen fontos, mert a emlékeztető harson a megszólaltatás, de a harson a megszólaltatás az akkor is azt jelenti, hogy meg kell szólaltatni.
Egyáltalán pontos ilyen szempontból a...
Akkor lehet, hogy a magyar fordítás
nem. A fordítás nem pontos. A héberben az van írva, zichron trua. Emlékezni kell a harson a megszólaltatásra. Azt mondja, ha hétköznap akar legyen maga a harson, ha nem, akkor emlékezni kell rá. Igen ám, de akkor mindig azt jelenti, ebből az derül ki, hogy valójában a sófar fújás ez egy munkának számít, szombatszegésnek számít, és emiatt sehol más nem lehet fújni sófát szombaton. Igen ám, de akkor az a nagy kérdés, hogy miért a szentélyben, igen, a szentélyben lehet megszegni a szombatot. Hol van a Bibliában írva, de a szentély az kivétel ennek. Ugye, ha jól magyarázunk ezt az oldalt, akkor marad a másik oldal. Ha azt magyarázunk jól, akkor valahol kell találni egy olyan forrás itt a Bibliában, ahol ki van emelve, hogy sehol más, de a szentélyben igen. Azon nincs probléma. Ha a Biblia azt mondja, fújjátok sófát szombaton, akkor szombatszegén semmi probléma, az lehet. Hát ugyanaz az Isten, aki megparancsolja a szombaton, pihenni kell, ugyanaz parancsolja, meg a csófát kell fújni. Csak akkor találjunk ezeket a forrásokat. Hétköznapon mindenki fújja a csófát, szombaton senki más a szentén kívül. Erre azt válaszol a Talmud, hogy erre is van utalás. Milyen utalás van? Azt mondja, nézzünk meg. A három Mózesben az van írva, hogy legyen nektek a szombati nyugalom, ez megint a fordítás, a héberben inkább az van írva, legyen nektek nyugalom. Ugye legyen nektek nyugalom, és a négy Mózesben az van írva, hogy hogy a hetedik hónapban a hónap elsőn szent gyülekezéstek legyen. Azt jelenti, hogy a három módon az van írva, hogy legyen nyugalom, mint a egy kicsit bizantalanan. Legyen nyugalom, nem mondja az a szó, hogy szent ez a nap. Csak annyit mondja azt, hogy legyen egy nyugalmas nap. A négy módosra van írva az, hogy még szent nap legyen ez nektek. Azt mondja, hogy miért van ez? Szerintem ugyanarról az új évről szól mind a két vers, és itt háromféle ilyen apró dologra fogunk figyelni, és mit lehet ebből még megtudni. Miért az egyiken az van írva, legyen nyugalom, és a másiken az van írva, ez egy ilyen szent nap. Azt mondja, elmondom nektek. Azért van ez, legyen nyugalom, tényleg azt sugal nekünk, hogy egy picit bizantalan vagy, nem biztos, hogy ez a szent nap miért, mert itt távol vagyunk a szentélytől. Azt kell tudni, hogy régen nem szokott lenni az, hogy új év előtt ilyen zsidó naptár megjelent, és akkor már lehet tudni előre minden, mert eredetileg a Biblia azt írja elő, hogy minden hónapban a Jeruzsálemi Főbíróság, ami a szentélyben van a központja, figyeli a holdat, és amikor két tanú jön, a tegnap este látta a holdat, akkor másnap reggel kihirdeti, kezdődött az új hónap. Ami azt jelenti, hogy soha nem lehet tudni előre, hogy 29 nap lesz, vagy 30, mert a felős akkor elhúzódik, szóval. És ezért lényegében az egész naptár bizonytalan volt. Minden dátum, ami a hónap napjától függ, azt jelenti minden ünnep, az bizonytalan volt. Az egyetlen dolog, ami nem volt bizonytalan, az a szombat. Mert az minden hetedik napon van, akármilyen hónap van. De a minden ünnep az egy ilyen bizonytalan. Hát azért lett ez a, hogy megduplázunk minden ünnepet, pont azért, mert vagy ma, vagy hónap. Minden ünnepnek az volt az hogy ma ünnep, vagy hónap. Legyen kettő. Akkor kettő, akkor biztos, hogy megünnepeltünk az ünnepet. Nem, mert a Biblia csak egyet ír elő. És mindig csak...
Nem.
Az csak hátra csúszhat, mert több mint 30 nap nem lehet a hónap. Több mint 30 nap nem lehet. Vagy 29 napos a hónap, vagy 30. 30 után magától áll be az egyes. Aha. Ez mindig két napos. Mert a kettőben minden megvolt. Most ezért, most várjál, akkor még mindig nem tartunk sehol, ezért érthető, hogy miért egyik helyen az van írva, legyen nyugala, mert dolgozni nem szól, ez talán ünnep, de ez nem biztos. De az, a négy Mózesben az van írva, hogy szent, az mindenképpen az mire vonatkozik, a szentében, tudnak, hogy a bíróság ma írta ki az új hónapot, és ezzel az új évet, vagy holnap, és holnap lesz az új év. Most ez még mindig, és most hogy kapcsolódik ez a sófárhoz? Ez úgy kapcsolódik a sófárhoz, mert hol van írva az, hogy fújni kell a sófát, az megint a négy Mózesben van írva. A három Mózesben az van írva, hogy emlékeztet kell, hogy legyen. Azt ott, ahol bizonytalan van, az csak emlékeztető van. Ahol biztos vagyunk abban, hogy ma az új év, ott fújni is lehet. És ez itt a három Mózes, a négy Mózes. Mind a kettő akár szombatról is van szó, de csak ott lehet fújni, ahol biztos vagyunk abban, vagyis a jeruzsálemi szentében.
És mármint abban vagyunk biztos, hogy a szombatra esik.
Igen, mivel biztos, hogy vagyunk a ma az ünnep, akkor lehet fújni. Ha nem vagyunk biztosak, akkor megszegni a szombatot, annélkül, hogy biztosak vagyunk, hogy kell, azért nem lehet.
Szóval a sófár mégis erősebb tulajdonképpen.
A sófár erősebb lenne, de csak akkor, ha biztos.
Sőt, ez megint csak egy fordítási dolog, hogy mesterem kötekedésből kérdezem, hogy itt a három Mózesnél is végül is itt írja azt is, hogy szent gyülekezés.
A három Mózesben a szent gyülekezés az a fújás után van, de nem előtte. Azt jelenti, hogy bizonytalan vagyunk, legyen nyugalom, emlékeztet a fújásra, és utána van írva. Azt jelenti, hogy itt ez a sorrendet, ezt figyeli, hogy a emlékeztető az a bizonytalanság miatt. Ha nincs bizonytalanság, az biztos. Kérdezi a Talmud, most tovább a jeruzsálemi Talmudban, ha ez a lényeg, hogy biztos vagy nem biztos, akkor nem a szentétől függ. Mert azt nagyon jól tudunk, hogy megvan az a távolság, amit lehet szombaton és ünnepnapban gyalogolni a városon kívül, és a városon belül bármennyit. A városon kívül még lehet...
A városon belül
lehet gyalogolni. Ezért bárhol lakik az ember, például Budapesten, el lehet jutni a zsinagógában, kocsi nélkül, mert lehet szabad gyalogolni.
Így van. Például eljöttél a Sanyinnak a bármicvójára.
Igen, elindultam. Időben elindultam, és akkor eljött. Semmi probléma nincs azzal. Azt jelenti, a városon kívül is lehet menni, legalább 1 kilométer. Ami azt jelenti, a Jeruzsálemtől minimum 1 kilométer, mindenki tudja még, Rosh Hashanah napján, hogy biztos, hogy ma van az ünnep. Elmentek, megtudták, és akkor mentek szólni. Akkor nem csak a szentében lehet fújni, hanem bizonyos távolságon. Ugye az, annan a forrása a fújásnak az ott van, de nem csak ott lehet fújni, mindenhol biztosan vagyunk a fújásban. Ezért ez egy kicsit nem biztos. Meg kell tudni mindent, és aztán majd eljövünk a mai korhoz, és csak annyit előre jelzem, hogy volt egy magyar rabbi 1906-ban, aki sófát fújt. Egy ortodox rabbi szombaton fújta a sófát, mert kidolgozta, hogy lehetséges.
Lehet is belőle
majd a gondolom. Mai napig él ez a Hát az a Schlesinger rabbi, az fújtassa, de azt kell tudni most pontosan, mire hivatkozott. Mit tudott ő, amit mások nem tudta. Tehát azt mondja, a vége az azt mondja, hogy ez egész, ez nem csak ilyen régi történelem, mert mondtam, ez kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt, tudott ebből kihozni azt, hogy lehetne ma is sófát fújni, de az majd a vége. Szóval ez akkor ez valahogy nem stimmel, mert a Misna azt mondja, hogy az országban sehol nem fújnak. Ha az országban sehol nem fújnak, akkor ezek szerint hiába tudnak biztos, hogy ma van Rosh Hashana, mégse fújnak. Akkor nézzünk meg a következő lehetőség. A következő lehetőség az, hogy a három Mózesben és a négy Mózesben megint van egy eltérés, hogy milyen közel áll az, hogy mutassatok be áldozatot ezen a napon. A négy Mózesben az egymás mellett van. Fújni kell a sófat, áldozatot be kell mutatni. A három Mózesben az van, akkor a sófar és az áldozat között szó van arról a munkatilalomról. Miért van ez így? Azt mondja. Hol van áldozat bemutatás? Hát ez csak a szentében. Ugye nekünk nincs oltárunk, csak egyetlen egy helyünk van oltárunk a szentében. Erre azt mondja a Biblia, négy Mózesben. Sófarfújás és áldozat bemutatás ez egymás mellett van, azt jelenti, ott, ahol mutatnak be az áldozatot, ott lehet sófat is fújni. Ott, ahol nincs áldozat, ott nincs sófár. És ez tényleg csak a szentély. Ez még akár Jeruzsálem kezelében se. Az megint miből vezeti le, ez pedig kivezeti le, ez Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai az egyik leghíresebb talmudi bölcs, aki Izraelben volt már, Lag BaOmer, az a Pesach után, ugye 33. napon, akkor van az ő halálozási évforduló, és évente körülbelül 400-450 ezer zsidó azon a napon megy el az ő sírjához imádkozni. Ő a zsidó misztikának az atya, az Zohar című könyvnek a szerzője, szóval ez Rabbi Shimon ben Yochai. Ő azt mondja, miért? Magyarok, lengyel, zsidók, mindenki. Mindenki ott van. Ez így is, ez arabból, az héberről, de mindenki ott van. Szóval azt mondja, maga az a sorrend utal arra, hogy most a sófarfújás az a együtt megy az áldozat bemutatásával. Jó, ez már a tanulmány nem cáfolja meg, szóval valójában a sófár a szombatszegés, de attól, ahol van áldozat, ott meg kell szegni a szombatot, mert ez a napnak a mitve. Egyébként maga az áldozás is egyébként egy szombatszegés. És az elő van írva, de szentőben kellett legyen az áldozás, az nincs probléma. Ha ezt kívánja a Biblia, akkor ezt meg kell tenni. Csak azt kell látni, hogy tényleg ezt kívánja a Biblia. Még egy másik verzió van, amilyet máshonnan vezeti le, ez pedig a 3 Mózes 25-ben, az egy teljesen másik dologról van szó. Arról van szó, hogy minden 50. évben van az a jóbel év, ami ebből van az a jubileum. Jóbel év. Ez egy héber szó a Bibliából. A héberül az jóvel. Minden 50. évben az a jóvel év, és ekkor ki kell hirdetni szabadságot, az összes zsidó rabszolga szabadul, illetve a föld is, minden föld visszamegy az eredeti tulajdonoshoz. És ezen a napon, minden 50. évben, Jom Kippur napján, akkor fújunk sófárt, mert ezzel hirdetjük a szabadságot. Szerintem egyszer 50 évben van sófárfújás Jom Kippurkor is. Mi fújunk minden évben Jom Kippurkor, de a vége, pontosan, amikor a Jom Kippur vége van, akkor fújunk egyet. De minden 50. évben az nap közben volt egy nagy sófárfújás, és az pedig jelezte a szabadság évét. És ebből a mondatból szint, és ezt egyértelműen, hogy ez akár hétköznap, akár szombatra esik, azt kell, mert valójában a Jom Kippur és a szombat az egy szinten van. Hát nem lehet nagy különbséget tenni. Ugye általában az ünnep az majdnem olyan szigorú, mint a szombat, de mégse olyan szigorú. Például ünnepnapon szabad főzni, ha hétköznapra esik, szombaton nem lehet főzni. Ünnepnapon lehet hozni, vinni az utcán, szombaton nem lehet. Szerintem az ünnepnap az egy fokkal könnyebb, mint a szombat. És ezért lehet, hogy ünnepnapon kell fújni, de szombaton nem biztos, hogy kell fújni. Az lehet szabad fújni. De Jom Kippur és szombat között nincs igazi különbség, nem lehet főzni, nem lehet hozni, vinni semmit. Itt ott nem lehet különbséget tenni, hogy szombat vagy nem szombat. De ott azt mondja a Talmud, mégis egy hangsúly van ott, hogy csak az a sófárt, azt a sófárt lehet fújni azon a napon. Más sófárt nem lehet fújni szombaton. És a Talmud abból vezeti le, hogy duplán van írva, hogy a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján, az engeszteles napján. Szerintem kétszer ugyanaz. Mert a hetedik hónap tizedik napján az engesztelés napja, Jom Kippur, és utána azon írva meg az engesztelés napján szólaltassátok meg a sófárt, stb. Miért van ez így írva? Ez azt mondja a Talmud, ez azt akarja mondani, hogy ez a sófárt, ami mindenképpen ezen a napon szólal meg, egy másik sófár van, ami nem biztos, hogy azon a napon szólal meg, amikor kellene. Még az a másik sófár, összesen még egy sófár van, a Rosh Hashanah. És mikor nem szólal meg, amikor kellene, az a szombat. És akkor azt mondja, innen is le lehet vezetni az, hogy legalább vidéken, szinte a szenten kívül nincs sófárfújás. Pont. Ezt mondja a Jeruzsálemi Talmud, összefoglalva, hogy a Jeruzsálemi Talmud szerint a sófárfújás ez egy bibliai tilalom, a Biblia azt tiltja szombaton, csak van egy-két-három utalás a Bibliában, amiben azt lehet tudni, hogy szombaton mégis a szentében szombaton fújunk sófárt.
Tiltja csak abban az esetben, hanem, hogy biztos, hogy szombaton.
Egyik verzió. A másik verzió azt mondja, mert minden, ahol nem mutatnak be áldozatot, ott nem lehet fújni sófárt. Tehát a lényeg az, hogy szombaton máshol nem lehet fújni sófárt, mert szombatszegés. Vagy azért szombatszegés, mert túl messze vagyok Jeruzsálemtől, ahol hirdették ki az ünnepet, vagy azért, mert nem mutatnak be áldozatot is, vagy azért, mert ez nem a Jom Kippuri fújás, de mindenképpen az meg van tiltva. Egyetlen eset az szabad. Egyetlen kivétel az a szentében. És ott lényegében szombatszegés, de ez a Bibliának az előírása. Az Jom Kippur, nem Rosh Hashanah, az Jom Kippur van az a fújás. Ez egy másik jellegű fújás.
De Javnéban mégis lehet ez.
Várj, még nem tartom a Javnél. Először a szentély. Négy lépésben lesz. Akkor a türelmetlennek azt mondom, van a szentély, Jeruzsálem, Javné és a mai nap.
Igen.
És most a szentélynél tartunk. Kérdezi a Talmud, és idáig volt a jeruzsálemi Talmud, most 150 évvel később jelent meg a babiloni Talmud, ugyanaz a kérdés, mert a misna, az csak szabályok vannak, és a Talmud magyarázza a misna. Miért vidéken nincs, és a szentében van? Csak a Talmud próbál idézni itt is, ez a négy módos, három módos, itt emlékezés, itt magas sófárfújás, és a Talmud rögtön megcáfolja. Mivel cáfolja meg? Azt mondja a Talmud, hát, ha valójában bibliai tilalom lenne, akkor én nem láttam, hogy tényleg szabad lett volna a szentében fújni. Egy. A másik, ami ennél fontosabb kérdés, azt mondja, a sófárfújás ez nem egy munka. A sófárfújás az hang van, de ez nem munkának számít. És azt a kifejezést használja, hogy chachma ve'einam alacha. Ez egy művészet, azt mondja, hogy az ember tudnia kell, hogy kell fújni, de ez nem egy alkotásnak számít. És ez így...
Várjál.
Mindjárt. Bibliai tilalom nincs, mert ez nem alkotás. Szombata nem lehet alkotás, ez nem számít alkotásnak, ezért eleve ilyen probléma nem lenne. Ami azt jelenti, nem azt kell, arra kell keresni forrás, hogy miért a szentéme lehet fújni, mert miért nem lenne szabad fújni. Hát Rosh Hashana van, ez nem szombatszeg, és biztos, hogy kell fújni. Akkor miért mondja a Misna, az a szentén kívül nem lehet fújni? Mert azt mondja a Rava, Rava az egyik híres babiloni bölcs, azt mondta tényleg, Biblia szerint semmi probléma nincs, ez egy rabbinikus tilalom. Szóval mi alapján tiltottak meg a bölcsek ezt a fújást? Általában ugye van az, hogy a bölcseknek annyi hatalmuk van szigorítani. Szóval ha azt látnak, hogy itt valami probléma lehet, akkor nem csak azt tilos, ami tilos, hanem még az, ami szabad lenne, azt is megtiltják, hogy biztos, hogy védeni a tilalmat. Mi a problémét? Azt mondja, hát mindenkinek kötelező hallani a sófar fújást. De nem sokan, vagy nagyon sokan nem tudnak sófart fújni. Erre mi lesz? Szerintem azt mondja, új, Rosh Hashana van, oly, no, vigyünk el gyorsan a sófart, a rabbihoz, hogy fújjon nekem sófart. Igen ám, a probléma az, hogy szombaton nem szabad vinni az utcán semmit. És ő pedig a nagy lelkeségében nem el fog felejteni a szombat, hogy Rosh Hashana van, gyorsan elmegyek a rabbihoz, a sófáromhoz, hogy fújja meg nekem, pedig az utcán nem szabad vinni. Azt mondták a bölcsek, tudod mit? Szombaton nincs fújás, senkinek, így senki nem fog lázba jönni, hogy jaj, le fogok maradni a sófáról, nincs sófár, senki nem fog vinni az utcán semmit. És erre azt mondtam, hogy máshol azt mondja, annyi joguk van a bölcseknek, lényegében egy bibliai előírás útban állni, úgy, hogy ne tegy meg. Azt jelenti, tevőlegesen tenni valamit a biblia előírás ellen nem lehet. Azt mondja, de azt mondani, ne fújjás a sófár, mert tartak attól, hogy meg fogod szegni a szombatot, az arra joguk van. Szigorítás is, ezért nincs szombaton sófárfújás. És meg így mellékesen már hazatesz a Talmud, emiatt 2 hét múlva Szukot sátrak ünnep első napján nem lesz ünnepi csokor a lulav és az etrog, és emiatt a Púri másik szombatra, akkor nem olvasunk Eszter könyvet. Tehát mind ugyan emiatt van, mert tartak attól, az ember lázba jön, egy ilyen ritka micva, egyszer az évben, és akkor ki fogja vinni az utcára. Szóval a Jeruzsálemi Talmud szerint ez egy bibliai tilalom, és emiatt nem lehet fújni, csak a szentében meg van engedve. A babiloni Talmud azt mondja, ez nem egy bibliai tilalom, ez a Biblia szerint ez szabad. A rabbinikus szigorítás az, ami nem engedi meg, hogy a szentén kívül fújjanak sófát. És a szentében miért nem tartottak attól, az ember el fogja vinni? Mert a szentében ott nem kell tartani, ott komoly emberek vezetik a szentét, ott nem kell tartani. Mert van és ez egy általános alap, ez én svut bamigdas. Rabbinikus szigorítások nincsenek a szentében, mert ott nem kell tartani, hogy bármi probléma lesz.
Sófáron?
Sófáron? Aki vagy a boltban megveszi, vagy van neki egy saját állata, és megcsinál. Most a héten a Kerem Norva Kára körüti központban volt egy ilyen sófár műhely, megmutattunk, hogy lehet nyers kasszorvból csinálni a sófárt. Természetesen a sófárnak is van minősége, milyen hangja van, milyen könnyű, milyen nehéz. Szóval ez ilyen elég könnyen jön ki a hang. Szóval ez nem előírás. És általában, ha a jeruzsálemi Talmud és a babiloni Talmud között van egy vélemény eltérés, akkor a babiloni Talmud az ami el van fogadva, ez később van, ő már látta. A jeruzsálemi Talmudot nem fogadta el, megcáfolta, akkor a jeruzsálemi Talmud, a babiloni Talmud az elfogadott, Maimonides és másik ezt úgy írják. Ezzel ez a része tisztázódott, ami azt jelenti, valójában mi nem úgy mondjuk, hogy tényleg, mert a Biblia azt mondja, itt emlékeztető arra mondja, hogy emlékeztetek, de nem, ne fújjátok. Emlékezni? Hogy lehet igazán emlékezni a sófára? Megfújjunk azt. Ugye? Az a legbiztosabb. Ugye ez a gyerek azt mondja az apjának, az a bácsi pofont akart nekem adni, és honnan tudod? Mert adod is. Ha nem akart volna, akkor nem adod volna. Szóval a legbiztosabb emlékezni, az a lehet, emlékezni, de mert megtesz. Szinte ez a lényegében a Babilonia nem fogadja el, hogy tényleg mindez úgy van. Érdekes dolog az, hogy ezek után, mikor ma már tudjuk, hogy miért nem fújunk sófát, az imában mégis így használjunk fel, és akkor itt idéztem a zsidó évi ima rendjéből 123. oldalon, hogy hétköznapon azt mondjuk a kürt harsanás napját, szombaton azt mondja a kürt harsanás emlékezetének napját. Ugye mégis egy kicsit éreztetni az imában, hogy ma szombat van, és nem fogni fújni a sófat. Annak ellened a Babilonia Talmud ez nem fogadja el így igazán, hogy tényleg ebből van levezetve, de mégis ez van egy szép kifejezés, és lehet ezt használni, és ugyanitt máshol is az ima rendben, a 160. oldal szinten az van, hogy ha szombatra esik, akkor emléket idézek, és ha hétköznapra esik, akkor fújunk. Így van egy ilyen felváltó, az előimádkozás, a közösség így mondja el. Tehát ez maga a költő, aki írta ezt a költeményt az imakövön, ő is ismerte, hogy a Babilonia Talmud ez nem úgy gondolja, de mégis éreztetni, hogy van különbség a szombat és a hétköznap között. Különböző kérdések vannak, maga arra, amit a Talmud azt mondja, hogy mit mondod a Talmud, mitől tartok, hogy az ember vinni fogja az utcán. Most valójában szombaton két tilalom van. Az egyik tilalom azt mondja, hogy nem szabad az utcáról kivinni az utcáról a házba, vagy a házból az utcára, ez egy tilalom. Akár egy centiméter, szerintem, hogy nem szabad közt és magánterület között hozni, vinni. Másik tilalom, hogy még akár is az utcán van, nem szabad négy álma, pontosabban két métert arrébb vinni. Még akkor is, ha nem más területből viszem, mint ideig is volt közterület, és most is marad, nem szabad arrébb vinni két métert. És a Talmud erre hivatkozik, tartak attól, hogy az utcán fogja vinni két métert. És nem mondja az a tartam attól, hogy otthonról fogja átvinni az utcára, most ez miért van így. Érdekes, hogy Maimonides tényleg azt mondja, vagy ez, vagy az, hogy az utcán fogja vinni, tartak attól, hogy át fogja vinni az utcára, foglalkoznak ezzel a kommentátorok. Utána vannak még más kérdések is, ami egyik fontos kérdés, hogy ha megszületett egy kisfiú, 8. napon elő van éve a körülmegtelésére, a 8. nap szombatra esik, akkor a körülmegtelés erősebb, mint a szombat, és körül kell metelni a gyereket szombaton. Miért? És miért nem tartak attól, hogy ki fogja vinni az utcára, vagy az utcán fogja vinni a mohel késet? Miért nem tartak? Egyik válasz azt mondja, mert itt csak egy ember lázba jön, a csecsőnek az apja. És 100 ember fogja emlékeztetni, vigyázz! Igen, de egy Rosh Hashanah az mindenkinek a micva, és mindenki lázba jöhet úgy, és hát el fogja felejteni a micvát.
Túl egyszerű, hogy gyereket viszik a
bohelyhoz? Magyarországon elég elterjedt volt az, hogy a csecsemőt elviszik a zsinagógában, és a zsinagógában van a bris, és hogy lehet elvinni a csecsemőt szombaton? Szombaton nem lehet vinni, akkor nem zsidó viszi. Máshol nem engedik meg, hanem inkább otthon van a Mohel bácsi jön haza, és ott csinálják meg a bész. Például az én Mendel fiam.
Ha előre napoda viszik, attól.
Hát természetesen mindent, amit kell, előre viszik, senki nem jön látva, mert mindenki figyelmezteti, minden el van készítve, és hát helyben van a bész. Mert az én Mendel fiam szombaton született, szombaton volt a bész, és otthon volt a bész.
És hogyha ez a Mohelnek az első ilyen beavatkozás lázba jön?
A Mohelnek az első beavatkozása nem szabad, hogy legyen szombaton, mert tartak attól, hogy szombatszegés lesz, de a micva nem lesz teljesítve. Első brit nem lehet szombaton. mindenképpen gyakorolni kell hétköznapon, és amikor már egy szakavatat majd, akkor lehet szombaton a brisz.
Akkor megyünk.
Most, akkor ez az első, lényegében ez az első korszak, hogy a szentében lehetett fújni, a szentén kívül nem. De még egyszer nézzük meg, mit mond a misna, és előbb már mondtam, hogy ez egy kicsit kérdéses, mert a misna azt mondja, hogy a szentélyben lehet fújni, de nem a Bamedina, nem az országban. A kérdés, hogy hol van az ország? Rashi, aki a leghíresebb Biblia és Talmud kommentátorja, Franciaországban élt több mint 800 évvel ezelőtt, ő azt mondja, amikor azt mondja csak a szentélyben, de nem az országban, azt mondja, még Jeruzsálembe se. Az ország ebből a szempontból az egész Izraelben nem lehet fújni, csak a szentén belül. És erre a más kommentátorok alátámasztják Rásinak a véleménye. Maimonides azt mondja, hogy nem. Amikor azt mondja, nem lehet az országban, azt jelenti, hogy vidéken, Jeruzsálemen kívül nem lehet fújni. De Jeruzsálemben az egy, amikor lehet a szentében, lehet Jeruzsálemben is. Most, ha ugye előbb már olvastam, hogy a misna végén pedig ilyesmiről van szó, hogy Jeruzsálemnek előnye van Jávne felett, mert Jeruzsálemben nem csak Jeruzsálemben lehetett fújni, hanem Jeruzsálem körül is. Akkor ezek szerint, akkor Jeruzsálem az egy szinten van, mint a szentély. De Rashi szerint nem. Amikor lehetett a szentélyben fújni, akkor csak a szentélyben, mert is Jeruzsálemben se. Akkor mikor van az, hogy valami előnye van a szentének? Erre azt mondja a Tosszafot. A Tosszafot azok Rásinak az unokai és tanítványai. És általában minden Talmud oldalon, akkor a közepén van a Talmud szövege, és a belső hasában van a Rashi kommentárja, és külső hasában van az a Tosszafot, ami ilyen kiegészítés Rashinak a kommentárjának. Azt mondja a Tosszafot, akkor most miről van szó? A Jeruzsálem nem mégis ez valahogy valamikor szabad Jeruzsálembe, azt mondja, amikor már nincs szentély, akkor Jeruzsálem lép a szentély helyében. Úgy, amikor van szentély, akkor csak a szentélyben lehet fújni. Ha nincs már, ugye 70-ben lerombolták a szentélyt, akkor innentől kezdve lehetett már Jeruzsálembe is fújni, és utána valahogy Javne. Akkor ez nem egyértelmű, hogy most mi történt itt, hogy először mi az előnye Jeruzsálemnek a Javne fölött, amikor már nincs szentély. A másik dolog, hogy ugye arról van szó, hogy ahol van bíróság. A szentély lerombolás után már Jeruzsálemben nem volt bíróság, mert csak Javneben volt. És a furcsa dolog az, amikor a szentély még van Jeruzsálemben, akkor Jeruzsálem nem elég szent ahhoz, hogy fújjanak a sófárt. Amikor már lerombolták a szentélyt, akkor hirtelen most Jeruzsálem szentebb lett, és most már lehet fújni a sófárt, ez nem logikus. Erre inkább úgy kell értelmezni ezt, hogy a szentély utáni korszak az ott kezdődik, ez nagyon érdekes dolog mondatalmat, hogy körülbelül 40 év a szentély lerombolása előtt úgy döntött a legfelsőbb bíróság, a legfelsőbb Sanhedrin. Ugye három szintű bíróság volt a régi Izraelben. A polgári dolgokkal foglalkozott az három bíróval állt. Utána a következő lépés az 23 bíró, az úgynevezett kis Sanhedrin, kis Sanhedrion. Ők már foglalkoztak akár halálítéletekkel is, és aztán volt a legfelső bíróság, 71 tagú, és a jeruzsálemi szentében volt a központ. Ez ennek egy kis parlament, 71 tagú bíróság. A halálítéletek addig lehet, ameddig a legfelső bíróság a helyén van. Ha a legfelső bíróság valami miatt nem ülésezik a központban, azt mondja, a jeruzsálemi szentében, akkor megszűnik a halálbüntetésnek a lehetősége. 40 éve a jeruzsálemi szentély lerombolása előtt azt láttak, hogy túl sok olyan bűn van, amire lehet halálbüntetés. Most a halálbüntetésnek nem az a célja tényleg megölni az embert. A halálbüntetés az, hogy vigyázz, mert itt lehet halálbüntetés. Akkor látták, hogy itt nem veszik komolyan, és egymás után jönnek olyan gyilkosságok, vagy más, és azt mondta, hogy ó, akkor nincs értelme csak itt megölni az embereket. Erre úgy döntöttek, kiköltöztek a szentélyből, és innentől kezdve nincs halálítélet. Erre azt mondanak a kommentátorok, ez az az idő, hogy amikor a legfelsőbb bíróság a szentében van, akkor ott lehet fújni sófart. Amikor ők átmentek Jeruzsálembe, akkor ott lehet fújni sófart. Amikor lerombolt a szentély, akkor már átment az egész Javnéban. Akkor a második korszak, az már 40 év, amikor egész Jeruzsálemben lehetett fújni, és még a környéken is, ahonnan lehetett látni, hallani, és átjönni még Jeruzsálemben. Mit lehet látni, hallani, és átjönni? Azt jelenti, nem völgyben van, nem hegy tetején, és nincs egy folyó, ami elválasztja a helyet Jeruzsálemtől. De megvan, egy szinten van, és nincs folyó, akkor ott is lehet, és még közel van, akkor ott lehet fújni sófát. Ez a második szint. Aztán Javnéban már a Javné környéken már nem lehetett fújni sófart, de Javnében igen. Most. Nézzünk meg most a harmadik, a Javnéi korszak, és utána már lesz az utolsó korszak, ami a mai nap, és a Schlesinger rabbi. Nézzünk még egyszer, mit mondott a Misna erre a Javnéről. Hogy Rabbi Yochanan ben Zakkai szente lerombolása után azt a rendeletet hozta, hogy ez nem helyhez van kötve, ugye eddig az a szentély vagy Jeruzsálem, hanem mindenhol, ahol van rabinikus bíróság. Mindenhol, ahol van rabinikus bíróság. Miért, hogy kapcsolódik a bíróság a sófárfújáshoz? Erre azt mondják a kommentátorokat, ott, ahol van bíróság, akkor nem kell tartani attól, hogy az emberek lázba fognak jönni, mert a rabik intézkednek, hogy mindenki emlékezzen, hogy szombat van, és nem fogják megszegni a szombatot. A Talmud egy nagyon érdekes történetet hoz le. Azt mondja a Talmud, amikor először, gondolom a szentély lerombolása után, először esett Rosh Hashana szombatra, akkor az összes faluból, ott Javne körül jöttek át Javnéban, mert eredetileg mindig a Bézdinak az embere szokta fújni a sófart. És most is jöttek, régen Jeruzsálembe szoktunk menni, most pedig itt Javne az új zsidó központ, ide jöttünk sófára. Erre ott volt Rabbi Yochanan ben Zakkai, előbb mondta, ő volt a nagy zsidó vezető a szentély lerombolása után, és azt mondta a Bnei Betéra fiai, ők voltak a nagy emberek attól, fújjunk sófart. Erre azt mondtak a Bnei Betéra, váljunk, tárgyaljuk meg, hogy lehet, nem lehet, hát szombat van. Azt mondja, előbb fújjunk, utána majd megtárgyaljunk a dolgot. Jó, a nagy rabbi ezt mondja, akkor megfújták a sófárt, megfújták, Rabbi úr, tárgyaljuk meg! Ha már fújták, akkor már nem illik, az már kellemetlen, és ha az lesz a döntés, hogy nem lehet fújni, már kellemetlen lesz. Jó, ha maradjon úgy. Azt mondja, ő nem akart kérdést csinálni az egészből, és itt is van egy olyan kifejezés, a Shaila és Strife. Ha már kérdés, akkor már az már nem
volt se.
Tessék? Előbb fújjunk, utána tárgyuk, utána már nem lehet tárgya, már nem illik, és akkor maradt ez. Sőt, még egy pici kis könnyítés is volt, azt mondja a Talmud, hogy lényegében volt a hivatalos sófár fújásat a Javnéi bíróság előtt, de utána mindenki, aki nem hallotta, messze volt, lekéste, eljött a bíróság előtt, is fújt. Azt mondta a Talmud, hogy senki nem tudta hallani a saját hangját, mert fújtak! Az a lényeg, hogy a a bíróság környéken kell fújni, de nem kell, hogy legyen egy nagy hivatalos fújás. De egy feltétele van, csak addig, ameddig a bíróságnak a munka idejében. Meddig tart a bíróságnak a munka ideje, az délig. 6 órát dolgoznak minden nap, reggel 6-tól délig, akkor délig lehet fújni. Azt mondja, hogy abban a percben ők már felálltak, hogy ja, vége, viszont látásra, akkor már nem lehet fújni soha, mert akkor már nem munkában vannak, és akkor talán valaki ki fogja vinni az utcára. Most akar. Kérdés most, meddig tartott ez a javnei korszak? Ez már szentély lerombolása után volt. Ugye, az már sokkal közelebb, az már olyan, mint mi ma. Akkor meddig tartott a javnei korszak, mert ma nem fújunk sofát. Javneben fújtak sofát, akkor most meddig, hol volt az átállás? Akkor megint nézzünk meg, mit jelent pontosan a javne. Megint nézzünk meg a Rásit. Rási azt mondja a javnéről, hogy javne ez nem egy hely. Javne azt jelenti, ott, ahol van egy 23 tagú bíróság, az javnénak számít. Ami azt jelenti, hogy több helyen is lehetett fújni Izraelbe, az a lényeg, hogy 23 tagú bíróság legyen ott.
Tehát a kis Sanhedrin ment csak át.
A kis Sanhedrin, a nagy Sanhedrin már soha nem volt, kis Sanhedrin volt, és a javnéban kis Sanhedrin az számít, kis Sanhedrinban sok lehet. Ahol volt kis Sanhedrin, olyan szinten volt, mint a javne. Maga a Talmud is mondja, hogy ugye javne is valamikor megszűnt, és akkor a javnei bíróság tovább ment, 10 helyre ment tovább, ameddig Tiberiásba az érkezett, és ott is maradt, ott volt az utolsó nagy helye. Ami azt jelenti, nem csak javne, mert ahol ez a kis bíróság megy, ott mind lehet fújni. Most. Előbb már említettem, hogy itt a Misnában nem egyértelmű, hogy 3 vélemény van, úgy tűnik, mint a 3 vélemény, de hát mégis csak 2 van. Első vélemény azt mondja, hogy Rabbi Yochanan ben Zakkai azt mondta, hogy minden, ahol van bíróság, ott lehet fújni. Rabbi Elazar azt mondja, nem, csak Javné van. És a bölcsek azt mondtak neki, akar Javné, akar ott, ahol van bíróság. Mi a különbség az első és a harmadik vélemény között? Erre azt mondja a Talmud, a különbség az, hogy ahol csak egy ilyen ideiglenes bíróság van. Az első vélemény azt mondja, hogy akárhol van bíróságot lehet fújni. Rabbi Elazar azt mondja, csak ott, ahol csak Javné van. És a harmadik vélemény azt mondja, hogy ahol hivatalosan van egy 23 tagú bíróság. Ha épp ma összejött, mondjuk 23 bíró nyaranni ment, és akkor itt összejöttek 23-an, az nem számít. Ez nem hivatalos 23 tagú bíróság. Most nézzünk meg, milyen lehetőség vannak, hogy lehet itt variálni. És ebből ez az, amit a Schlesinger rabbi kidolgoztam. Rási ezt úgy mondja. Rabbi Elazar azt mondja, hogy mindenhol, ahol van nagy bíróság, ott lehet fújni. Azt mindenki elfogadja, ami azt jelenti, a 71-es tagú bíróság szentében van, ott lehet fújni. Jeruzsálemben van, ott lehet fújni, hogy akár máshol lenne. Az rendben. De ezen kívül nem. Az első vélemény azt mondja, ugye a kis Sanhedrin akárhol összejött, és a harmadik vélemény azt mondja, csak a hivatalos. De ha nincs Sanhedrin, nincs fújás. Ma nincs Sanhedrin, akkor nincs fújás. Másik verzió, az a Rási nevében, de ezt mi Rásinkben kicsit másképpen van, hogy mindenki elfogadja azt, hogy a nagy bíróságra van szükség. Kis bíró, a 23 tagú az nem segít. 71-es tagú kell, hogy legyen. Csak Rabbi Elazar azt mondja, a 71-es tagú Javné van, de sehol más. 71-es tagú is, és Javné is. Az első vélemény azt mondja, akárhol van, még akár ideiglenesen van a 71-es tagú, az rendben van. És a harmadik azt mondja, a hivatalosan ott van. De mi a nagy különbség? Ezek szerint még a kis bíróság se segít, még akkor is a hivatalos. A legérdekesebb az a, van az egyik híres kodifikátor, Rabbi Yitzchak Alfasi. Miért Alfasi? Mert Feszben, Marokkóban élt. Ő azt mondja, teljesen másképpen látja. Ő azt mondja, Rabbi Elazar szerint vagy Javne, vagy a nagy bíróság. Javnéban nincs szükség a bíróságra. Vagy Javne, vagy a nagy bíróság. Ott lehet fújni. És ez a legszigorúbb vélemény is megengedi Javnéban bíróság nélkül. A harmadik vélemény azt mondja, akármilyen bíróság, akár hármas tagú is, de az a lényeg, hogy hivatalos legyen. Mit jelent hivatalos? A hármas tagú, mit jelent a hivatalos? Hivatalos még azt sem jelenti, hogy a hitközséget elismerte, vagy ilyesmi. Hát, mert bíróságnak nem kell hitközségi elismerés. De van egy olyan dolog, ami smicha. A valódi smicha azt jelenti, hogy ugye Mózes, ki avatta fel Mózest, mint bíró? Mózes a leghitelesebb avatást kap, de a Jóisten avatta fel. Most innentől kezdve a Jóisten soha nem foglalkozott már ilyesmivel, de Mózesnek ez megvolt. Mózes átadta, és az átadta tovább, akkor ez a lánc megmaradt, úgy az ember visszavezetheti magát a jóisteni avatáshoz. Ez jelenti, a hivatalos rabbi ez az, aki vissza tudja vezetni magát az isteni avatáshoz, jelenti a mózesi felavatáshoz, ha ez a lánc végig megy, és nem szakadt meg még. Abban a percben, hogy ez megszakadt, akkor innentől kezdve a rabbik már nem hivatalosak. És ez megszakadt. 1500-2000 éve, nem is biztos pontosan mikor szakadt meg, de ez már nem szakadt. A mai rabbi nem tudja visszavezetni magát ehhez a mózesi avatáshoz. Ő vissza tudja vezetni magát egy másik, pontosan három más idősebb rabbi őt avatott fel, de ez nem megy vissza Mózesig. Mondja Alfasi, hogy itt a különbség az első és a harmadik vélemény között. Az első, a harmadik vélemény azt mondja, csak hivatalos rabbi, három hivatalos rabbi kell ehhez, és az első vélemény azt mondja, három rabbi még akar is, ha nem hivatalos. Amikor ez megszűnt, már nem voltak hivatalos rabik, nem voltak bíróságok, akkor beállt a mai helyzet, nem lehet fújni. Erre jön a fász is azt mondja, ezek szerint, ha nekem van három tagú bíróságom, akkor lehet fújni. És a fászi Marokkóban fújta a sófat minden szombati rososánat. Három rabbi van, három rabbi jelen van, fújtak a sófat. De ezt senki nem fogadta el. Rajta kívül ez az összes többi kodifikátor nem úgy látta, azt mondta, három nem hivatalos rabbi, az nem rabbi. És így írja a Shulchan Aruch is. Most erre jövünk most a magyar rabbi, az a Schlesinger rabbi, most ez a Schlesinger rabbi, az pozsonyi születésű volt, és az apósa az Liechtenstein rabbi volt, szikszói rabbi, aki a magyar ortodox rabbi között ő számít a leg-leg szélsőségesebb, és a veje, a Schlesinger rabbi az ő jobb keze volt. Schlesinger rabbi aztán aliázott Izraelbe. És ott mindenféle, például Petah Tikvának ő az alapítója.
Ez egy magyar város.
Igen, a Schlesinger rabbi, ő alapította a Petah Tikvát, és még sok minden más. Most mi történt? Ez a Schlesinger rabbi csak egy két adat róla, 1838-ban született, 1922-ben Izraelbe hunyt el. Most 1906, az a zsidó dátum, az még év végén, az még nem. Akkor 1904-ben és 1905-ben egymás után két évben volt rososán a szombatra. És ez már ezt nagyon elindította a Schlesinger rabbinak a fantáziát. Kétszer lesz itt most rososán, és én most közben Jeruzsálemben vagyok, kéne fújni sófát. Most Vácon megjelent egy rabinikus folyóirat, ez a Katzburg rabbi volt a főszerkesztője, és majdnem 50 éven keresztül két hetente jelent ez meg. Nagyon-nagyon értékes folyóirat, összes magyar ortodox rabbi írtak, viták voltak, mindenféle, szóval érdekes történelmi dolgok is vannak. Ő már két évvel korábban kezdett írni cikk sorozatot, hogy miért kéne ma fújni sófát, mindenképpen, ha máshol nem, akkor Jeruzsálembe. Miért? Azt mondja. Azt mondja. Mit mondott? Rási azt mondja, hogy a Jeruzsálem az a második korszaknak számít, ugye? Amikor már nem volt szentély, akkor kezdődött Jeruzsálem. Maimonides azt mondta, hogy Jeruzsálem és a szentély az egy időben lehetett. Ha ez így van, akkor megszűnt a szentély, Jeruzsálemben semmi nem változott. Mi az, ami változott? Régen a bíróság a szentélyben ült. Jeruzsálemben nem volt bíróság, és lehetett fújni. Lerombott a szentély, de mi változott Jeruzsálemben? Jeruzsálem mindig lehet fújni. Ha soha nem szűnt meg. Javne, ez, az, de Jeruzsálemben semmi nem változott. És mivel mi vagyunk Jeruzsálemben, Jeruzsálemben fújni kell. Kettő. Van az Alfasszinak a vélemény. Alfasszi azt mondja, ahol három bíró van, három rabbi van, ott lehet fújni. Akkor ez akárhol a világon. De Jeruzsálemben még inkább. Miért Jeruzsálemben még inkább? Azt mondtam, hogy Jeruzsálemben van valami, ami mindenképpen Alfasszi véleménye érvényesül. Ugye előbb említettem azt, hogy minden ünnepből csinálunk kettőt. Miért? Mert bizonytalanság miatt. De hol van a bizonytalanság? Jeruzsálemben kívül? Jeruzsálemben soha nincs bizonytalanság. De miért van Jeruzsálemben két napos rossosan? És ez egyetlen ünnep, ami két napos, és még Jeruzsálemben is. De miért? Ha utána nézünk, azt fogunk látni, hogy tényleg a legtöbb vélemény azt mondja, hogy nem kell két napos rossosan Jeruzsálemben. Egyetlen, aki azt mondja, hogy két napos kellett legyen a rossosan Jeruzsálemben is, az Alfasszi. Ő azt mondja még azt is. Miért? Nem annyira a bizonytalanság miatt, az a másik probléma. Azt mondja, a Rosh Hashana az mindig kell két napos. Miért? Ugye mikor hirdették ki az új hónapot, és ezzel az új évet? Amikor jön a két tanú. Mikor jön a két tanú? Amikor? Épp ráér. Fel kell, imádkozik, reggelizik, és akkor elmegy. És ráér, elmegy a bíróság, bejelenti, hogy látta. És mi van akkor, ha ők csak délután kettőkor érkeznek? Nem, csak délután háromkor kihirdetnek. Igen, új hónap. Szerintem, hogy tegnap este volt Rosh Hashana. Most akkor szerintem, mindig, amikor kezdődik, lemegy a nap, talán holnap reggel ki fogja kihirdetni, akkor Rosh Hashana kezdik még akár Jeruzsálembe is. Várnak kettőkor. No, már... De lehet, hogy még egy pár lusta ember még el fog jönni. Délután négykor már valószínűleg ma nincs Rosh Hashana. De azt jelenti, minden évben még Rosh Hashana is csinálta két napot Jeruzsálemben. És azt mondta Alfasszi, akkor meg kell tartani ezt továbbra is. És Alfasszi véleménye érvényesül Jeruzsálemben, és mindenki tart két napot. Azt mondja, miért tartunk két napot? Alfasszi miatt. De nem fújunk sófart, annak ellen Alfasszi azt mondja, fújni kell. Nem lehet. Azért, ha Alfasszi, akkor legyen Alfasszi végig. Két napos az ünnep, és fújunk szombaton is. Ez volt az ő érvelése, és kihirdette, hogy két ilyen nagy zsinagóga volt Jeruzsálem, az egyik az úgy neveztek, mint Rabbi Yochanan ben Zakkainak a zsinagógája. Semmi köze, hogy ő nem alapította, mert ő Javneba ment, de el volt nevez az ő nevén, hogy egy másik volt Rabbi Judah Hasid, Rabbi Judah Jamba zsinagógája, ami épp most folyik a újjáépítése, mert a hatnapos háborúban, nem a hatnapos háborúban, igen, a hatnapos háborúban sikerült azt elpusztítani, összesen egy fal a bejárata megmaradt, és 30 évvel később rájöttek, hogy mégis újra kell építeni azt, és most folyik az újjáépítése. Vagy ott jöjjön mindenki össze, ott lesz Jeruzsálemnek a főrabbia, Rabbi Shmuel Salant, és egy másik híres rabbiat, Tomim Rabinovics, és fújunk sófárt. Ő is írt cikket, és minden, de hát nagy botrány lett ebből, mert nem lehet változtatni. Eddig nem fújtunk, továbbra se lehet fújni, és tényleg kiirdették. Ő azt mondta, hogy a jeruzsálemi felrabbi, Szalant rabbi beleegyezett ebben, és a rabbi Navics rabbi is, de végén ezt megakadályoztatták, és itt jön a pletka, senki nem tudja ezt bizonyítani, hogy állítólag Rosh Hashana reggel, szombaton, Schlesinger rabbi felkelt, lehúzta a függönyt, és a redőnt is fújt sófart, nem érdek. Senki nem akar hallani, senki ne halljon, én fújjak a sófart. Állítólag az egyik rabbi állt az ablakban is hallotta, hogy a Schlesinger ne lássan őt, ne tudjon azt mondani, hogy ő ott volt, de az ablak mögött ott volt, és hallotta a sófart, mert ha van fújás, én is szeretnék hallani. De ez nem lett, nincs bizonyíték semmire. Arra sincs bizonyíték, hogy tényleg fújt, annak ellenére valószínűleg fújt, ezt ismerve ezt az embert, hogy ilyen nem lehetett őt lebeszélni bármiről. Ha ő meg volt győződve, hogy a halakha mellette áll, akkor az legyen. Az, hogy valaki állt az ablak mögött, hát azt akarta, hogy senki ne lásson, tényleg senki nem látta, ezért megint nem biztos. Maradt a halakha is a szokás a régi, hogy nem fújunk sófát, és maradt a régi érvelés is, azért nem fújunk sófát, mert tartunk attól, hogy valaki ki fogja vinni a sófát az utcára, vagy az utcán fogja vinni tovább, és ezért nincs sófár fújás. Ez a negyedik korszak, hogy se szentély, se Jeruzsálem, se Javne, se bíróság, se ilyen hivatalos bíróság nincs, és se Schlesinger, és emiatt se sófár.
Akkor itthon lehúzott redőnynél fogok sófárt.
Tessék. Milyen más dolog van, ami elmarad idén a Rosh Hashana miatt? A szombat miatt? Elmarad a vinuma a keinu, amiatt nagyon lehet. Ez mindenki úgy érzed, ez a fő ima, mert miért? Mert a vinuma a keinu ez egy könyörgés. Szombaton nincsenek ilyen könyörgések, akkor maradt a vasárnap, illetve elmarad a táslék, amikor elmegyünk a Dunához, és bedugunk a vízben a védkeinket, és itt az az érdekes, hát körülbelül 10 évvel ezelőtt megjelent a ünnepi száma az új életnek, idén elmarad a táslih. Idén elmarad a táslih, mondjuk zsidóknál nem. És erre felhívtam az új életet, azt mondtak, benne van a luachban, a naptárban elmarad a táslih. És tényleg, azt mondom, melyik oldalszám, akkor még nem volt a mi luachunk, de oldalszám, adom az Jerusalem első napja, elmarad a társadalom. Igen, egy oldalon arrébb néz meg a második napján, oda van írva, hogy ezen a napon megyünk el társadalomra. Ó, azt erre már nem figyelt, hogy a második nap, elmarad az első napon, a második napon. Miért marad el az első napon? Pont ugyan emiatt. Az ember nem menjen el az imakönyvével a folyamattól. Akkor ez a két dolog, ami három dolog, akkor a sófár, ami a legnagyobb micva elmarad, és vasárnapra marad, a vinoma, a keinu, atyán, királyunk szintén marad vasárnapra, és a tásmiha, a duna marad vasárnapra. Szóval ez a... És akkor mondom, mikor olvassunk az imakönyvben azt az egy szót, kürtharsanás emlékezetének, akkor mind erre lehet gondolni, hogy még talmudi verzió, és ami miatt ma nincs sófár fújás. Mindenkinek a sófár vasárnap szerintem ilyen 11 körül lehet. És összesen ugyanis, mert három hang hangzik el összesen. Mindenkinek boldog új évet kívánok, édes éved legyen, sikeres év legyen, és vigyázzunk arra, hogy ne vigyünk a sófát az utcán. De nem csak a sófát ne vigyünk, az semmit ne vigyünk az utcán szombaton. Én ott második napján szabad. De nem csak az első szombaton ne vigyünk, hanem egész évben se vigyünk szombaton semmit az utcán. Emlékezzünk, hogy miért maradt el a sófát, azért nem szabad vinni. Akkor mielőtt valami betessünk a zsebünkben, gondoljunk, huha, ha ez kerül be a zsebünkben, akkor gyorsan fújni kell a sófát. Köszönöm a figyelmet, még egyszer Sona Tojvok, szívebe, ha szívebe.